Isten igéjét olvasom a Péter első leveléből, Péter első levelének harmadik részéből, a 8-12. Terjedő versekig. Tiszteletünk eljön fennálló hallgassuk. Így szól az Isten igéje. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álmosságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ámen. Foglaljatok helyet. Édes Árpád, lelkészül is én. Járunk néha az óviba,
ahogy ezt sok szülő is tudja itt, Árpi bácsi és Márió bácsi, és ezzel nagy népszerűségre teszünk szert. Valóban lelkileg is nagyon jó oda elmenni, mert néha, amikor az ember a nyolcadikosok után, ahol bármi kérdést fölteszek, általában kevés lelkesedés szokott lenni, kivéve a jelenlevő nyolcadikosok, ők mindig nagyon lelkesek. De az ember ott megkérdez valamit, és akkor... De az óviban viszont az ember bármit megkérdez, ott egyből óriási lelkesedés fogadja. Bármit megkérdezek, hogy ki akar, még ha azt mondom, hogy differenciál egyenleteket megoldani, akkor is mindenki, én, a gyerekek egyből fel fogják tenni a kezüket. Na most Péter is egy valami ilyesmi kérdést tesz fel nekünk, amire valószínűleg itt mindenki föltehetné a kezét, és újonkban mondhatná, hogy én, azt mondja itt a 10. versben, hogy ki az, aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni? Hát ez egy költői kérdés, ugye nincs olyan ember, aki ne szeretne örülni az életének, és nem szeretne jó napokat látni. Mindannyiunkat érint ez a kérdés, mindannyian föltehetnénk a kezünket, hogy én, és ezért érdemes most figyelnünk arra, hogy mit mond Péter, hogyan lehetne az életünk olyan, aminek jobban tudunk örülni, hogyan láthatnánk szebb napokat. Egyetlen egy szóval már meg is válaszolom a kérdést, úgy, hogyha áldássá válunk, és áldást mondunk. De hát ez mit jelent? Ezt fogjuk körbejárni. Egyrészt úgy, hogy megnézzük, mi az az áldás, egyáltalán a Bibliában mit olvasunk róla. Aztán az alapján, hogy miért dolga mindenkinek, hogy áldássá váljon. Utána megnézzük, hogy miért az Isten útja az, hogy áldássá válunk, és végül, hogy a gyalázkodást hogyan tudja kioltani az áldás. Tehát kezdjük azzal, hogy mi is az az áldás? Fontos kérdés ez nekünk, hát úgy köszönünk, most az Isten tisztelet végén vagy 150-szer, vagy pontosabban, mivel visszaválaszolunk, lehet, hogy 300-szor is el fog hangozni, hogy áldást, békesség. Érdemes lenne tudni, hogy akkor mi is az áldás, amit annyiszor mondunk, amikor találkozunk, és mindig ezt emlegetjük. Itt a héber és a görög egy picit segít nekünk, a héber nem nagyon, a héber szó, hogy az mit jelent, majd később arra rá fogok még térni. A görög egy kicsit segít. Eulogia, görögül azt jelenti eu, jó, logia, szó. Jó szót szólni. Valamire azt mondani, hogy az jó. Valakiről jót mondani. Az az áldás egyrészt. Másrészt viszont van egy ige, ami el van rejtve a Bibliában, egy olyan helyen, ahol senki nem találná meg, úgy hívják, hogy Jábéc imája, ez egyetlen egy vers a Bibliában, és egy nemzetség táblázat kellős közepében van belerejtve, úgyhogy az tipikusan abban a részben, amit mindenki át szokott lapozni, még a lelkészek is, ahol csak nevek vannak felsorolva, de az egyik név után oda van téve, hogy és ez a Jábéc, aki ennek meg annak a fia volt, és annak az unokája, annak meg az ükunokája, ezt imádkozta. Istenem, bárcsak megáldanál, és nagyon kiszélesítenéd a határaimat. Ez a pici vers, ami ott el van rejtve egy ilyen unalmas rész közepén, a kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az az áldás. Azt mondja, bárcsak megáldanál, és kiszélesítenéd a határaimat. Mert ez az áldás. Amikor Isten vagy mi egymásnak kiszélesítjük a határainkat. Vagy Isten kiszélesíti a mi határainkat. Ezt látjuk a Biblia elejétől a végéig. Amikor a teremtés látjuk, Isten megteremti az embert, és ahogy megteremtette a világot és az embert, egyrészt jót mond róluk, azt mondja, hogy minden, amit alkottam, igen jó. Kezdődik ezzel, hogy jót mond, aztán pedig odafordul az emberek, és azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Szélesítsétek ki a határaitokat, menjetek, legyetek többek, mint amik most vagytok. Aztán az özönvíz után Noénak ugyanezt megismétli Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be újra a földet. Aztán, amikor elhívja Ábrahámot, azt mondja neki, hogy gyere ki a te atyáid földjéről, és én majd megáldalak téged, és áldás leszel, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És folytatódik a történet aztán Izrael népével. Azt olvassuk a Mózes 4. könyvében, hogy a papoknak így kell megáldaniuk Izrael népét, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, amit el szoktunk mondani Isten tiszteletek végén. És az Ószövetség lezárultával Jézus az, akire végül kimondja a Biblia, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön. Áldott Jézus, ő az, aki maga elhozza az áldást. Péter pedig ránk fókuszálva, így visszatérve hozzánk, azt mondja, hogy és tudjátok mit? Ez az áldás, ez ti rajtatok keresztül fog eljutni a földre. Valahogy így megy egyik pontról a másik, és jutunk el ebbe a jelen pillanatba itt az Isten tiszteletre, az áldás történetében. Az Isten tisztelet végén, amikor majd elhangzik az áldás, a lelkész, én fogom ezt most jelen pillanatban, de a lelkész mindig fölteszi a kezét, és egy ilyen V alakban, mint hogyha a végtelenség felé mutatnánk, a két karomat a végtelenség meg lehetne hosszabbítani, és az a végtelenben végtelen nagy lesz. Az áldás valami ilyesmiről beszél, hogy egyre jobban kitágulni, egyre nagyobbá válni, egyre kiszélesíteni a határainkat. Ezért imádkozunk. Tehát ez, kiszélesíteni a határainkat és jót mondani. Ezért mondunk az áldásban is mindig valami jót. Nem azt mondjuk, hogy ó, ti bűnös kis szerencsétlenek, legyen szörnyű az életetek, stb. Nem, mindig valami nagyon jót szoktunk mondani az áldásban. Hogy Isten gyermekei vagytok. Legyetek világosság, vagy menjetek, bízzatok az Úrban, valami ilyesmit. Mert jót kell mondani, és olyat, ami kiszélesíti a határainkat. Innen könnyebb megérteni azt, hogy mi az az átok, és mi az átkozódás. Az átok az ennek az ellentéte. Amikor korlátok közé szorítjuk a másik embert, bebörtönözzük, amikor önmagunkat, vagy az Isten büntetéseként ő szab korlátokat. Ezt rögtön a Teremtés könyvében látjuk, amikor az ember elköveti a bűnbeesést, akkor a harmadik fejezetben eljön az átok, az Isten átka. És mi történik? Egyrészt a föld nem fog teremni, csak nagyon szűkösen. A földet korlátozza. Aztán a kígyót úgy átkozza meg Isten, hogy a földön kell járni, és a port kell enni, a hasán fog csúszni, nem fog tudni szabadon mozogni. És végül az embernek azt mondja, hogy az életed véges lesz, nem élhetsz örökké. Határok közé kell kerülnöd. Ez az átok. Ez az, amit Pilinszky úgy fogalmazott meg a Terek című versében. Azt mondja, hogy a pokol térélmény és a mennyország is. A mennyország szabad, a másikra lefele látunk, mint egy alakszori szobába. Az egyik a szabad, végtelen, az áldásnak nincs határa, a másik olyan, mint egy alaksori szoba. Az az átok. Behatárolt és sötét, és ahol nem hangzik jó szó. Mégis akkor hogyan örökölhetnénk áldást? Mit mond nekünk Péter az áldásról? Hogyan lesz ez a mi részünk? Hát először is azt mondja, hogy ez mindnyájunkat érint. Így kezdi, végül pedig legyetek mindnyájan, egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ha most olvastuk volna az előző részeket, Péter itt megszólít különböző csoportokat. Először rabszolgákhoz beszél, utána asszonyokhoz beszél. Ti asszonyok, ti rabszolgák, ti férjek, utána a férjekhez beszél. És itt azt mondja, hogy de ti mindnyájan, ha eddig úgy éreztétek volna, hogy ez nem nektek szól, most mindenkihez szólok, mindnyájan. Legyetek áldássá. Ez egy olyan dolog, ami azon nem lehet kibújni. Mindenkinek a feladata. Nem lehet azt mondani, hogy én még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy áldássá váljak. Vagy túl öreg. Vagy túl szegény vagyok. Vagy éppen túl gazdag. Vagy én túl beteg vagyok. Vagy túl elfoglalt ahhoz, hogy áldás legyek ott, ahol vagyok. Nem, Isten azt mondja, hogy mindenkinek a feladata, hogy áldás legyen. Sőt, mi több, ez nem csak hogy a feladatunk, hanem erre hivattunk el. Ez az életünk értelme. Elég különös, mert az élet értelmére olyan sokféle választ próbálnak adni, és olyan nehéznek tűnik megválaszolni, de itt van a válasz. Az élet értelme az, hogy áldássá legyél ott, ahol vagy. És ha ez nem sikerül, akkor értelmetlen lesz az életed. Persze sokan azt mondják magukban is, én hogy lennék áldás? Én inkább teher vagyok. Inkább átok vagyok a családomnak, meg magamnak is. Mitől lennék én áldás? Emlékszem egyszer, egy barátom, aki éppen válófélben volt, és nagyon sok disznóságot elkövetett a feleségével és a családjával, ő mondta, mint egy mentségként, hát én ilyen gazember vagyok. Mit tudnék csinálni? Ilyen vagyok. Nem vagyok én áldás. Persze, ez szomorúan hangzik, ha valaki ilyet mond, de nem azért van ez, mert egyszerűbb azt mondani, hogy nem vagyok áldás, én csak ilyen gazember vagyok, én csak egy teher vagyok. Fájdalmas, igen, de azért a fájdalom mellett ott van a lustaság is, nem? Az, hogy nem mersz, nem akarsz több lenni. Ennek a barátomnak is nem tudtam más mondani, gazember vagy, hát ne legyél az. Átok vagy, ne legyél átok. Teher vagy, ne legyél teher. Legyél áldás ott, ahol vagy. Ez mindenkinek az elhívása. Lehet az ember vegyészmérnök vagy nagymama, lelkész vagy háztartásbeli. Mindenkinek ez a küldetése. Hogyha nagyon elfoglalt vagy, akkor legalább a munkahelyeden legyél áldás. Az alkalmazottaid között. Nekik szélesítsd a határaikat. Hogyha egyedülálló vagy, és nincs otthon senki, akivel áldás lehetnél, akkor látogass meg valakit. Éppen tegnap két gyülekezeti tagunk hallottam, hogy meglátogatta egy idősebb egyedülálló nénit, egy fiatalabb egyedülálló gyülekezeti tagunk. Milyen jó, egymást segítik, egymást áldják. Vagy ha beteg vagy, és úgy érzed, hogy teher vagy ebből a szempontból a családodnak, legyél abból a szempontból nem teher, hogy imádkozz értük. Lehet, hogy nem látszik, de ez a gyülekezet is, hogyha azokat a néniket és bácsikat kivennénk, akik betegen otthon imádkoznak, nem jutnánk sehova. Mindenki lehet áldássá. Ebben az értelemben nincs munkanélküliség ebben a gyülekezetben. Senki nem munkanélküli. Mindenki áldássá kell, hogy váljon ott, ahol van. Ez az elhívásunk, azt mondja Péter. És ha ezt nem tesszük, akkor nem értelmes az életünk. Istennek a nagy terve az, hogy megáldja a világot, és pont téged hív arra, hogy abban a pici részben, ami a te életed, abban szerepet vállalj ebben a nagy tervben. Ott, ahol vagy. Azok között, ahol vagy. Azt mondom, hogy általad. Igen. De nem te adod az áldást. Mégsem. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy az áldás az Isten útja. Hogy az Istentől jöhet csak. Persze általunk, és ez az elhívásunk mindannyiunknak, hogy részt vegyünk benne, de nem mi vagyunk a forrása. Na és most jön a héberezés. Az egyik presbiterünktől kaptam egy megrovást, hogy ne beszéljek annyit angolul az Isten tiszteleteken. A prédikációban most héberül fogok emiatt. A héberben úgy van, hogy minden szóhoz tartozik három mással vagy minden igéhez tartozik három másrangzó, és attól függ, hogy milyen magánhangzókat teszünk bele, attól függ nagyjából, hogy az akkor milyen értelmű lesz. És ezt jól megtanítják nekünk a teológián, hogyha ó-é, akkor valaki cselekvő, például kótéb, az aki ír, az író, és hogyha á-ú, az pedig akkor az, akivel az történik. Kátúb, az ami meg van írva. Ezt úgy jegyeztük meg, hogy gólért játszunk, és akkor meg ezért tudom csak még mindig. Na és a Bárak igénél megtanították nekünk, ez az áldás igéjénél, azt mondták, hogy de vigyázzunk, mert ez egy kivétel. Ennél az igénél csak á-ú van. Csak úgy ezt lehet mondani, hogy Báruk, ami azt jelenti, hogy áldott. A héber egyáltalán nem használja azt, hogy áldó, azt, hogy borék. Ez a szó egyáltalán nem szerepel a Bibliában, és nem is lehet képezni. Azért, mert a zsidók azt gondolták, és nagyon helyesen gondolták, hogy senki sem áldó. A soha senkire nem lehet mondani, csak Istenre, hogy ő az áldó. Más nem lehet. Annyira erős ez a vélemény, hogy a nyelvtanjukba is belement. És bizony ez az elhívásunk. Nem az, hogy ti legyetek, hogy mi legyünk az áldók. Erre képtelenek lennénk. Hanem az az elhívásunk, hogy engedjük az Istent rajtunk keresztül megáldani másokat. Magyarul, hogy részt vegyünk az Isten útjában. Ez nem a mi útunk, de beállhatunk abba az útba, ami az övé. És egy kicsit hasonlóakká válhatunk, mint ő. Ugyanazt csinálhatjuk, ami az ő akarata. Ezt így írja itt Péter, hogy mert az Úr szeme az igazakon van. Annyira szép kép ez, hogy az Úr szeme rajtunk van, akik azokon van, akik engedik, hogy az áldás keresztül menjen rajtuk. Mint ahogy egy szülő gyönyörködik a gyerekeiben, vagy egy lelkész gyönyörködik a fiataljaiban, hogy olyan kedvesek, aranyosak, ahogy egymással szeretetben vannak. Gyönyörködik az Isten abban, hogyha valaki engedi, hogy áldás legyen az élete. Böjte Csaba mesélt egy megható történetet, nem olyan régen itt járt Kecelen, sokan ott voltunk egyébként itt a gyülekezetből is. Csodálatos alkalom volt, rengeteget tanultunk belőle. És ő mesélte el azt a történetet, hogy amikor kezdte még a szolgálatát, aki nem tudná, Erdélyben szerzetesként dolgozik, és árvaházakat alapított, árva gyerekekkel foglalkozik Böjte Csaba. És mondta, amikor elkezdte, még nem nagyon volt semmi intézményesülés, csak úgy összeszedte a gyerekeket az ilyen telepekről, szegény negyedekből, és vitte őket fürdeni a folyóra. És hát mert olyan kis mocskosak, piszkosak voltak, otthon nem lehetett tisztálkodni, és mondta, hogy hát ott fürdette őket, voltak trükkjei, hogy hogyan vegye rá őket, hogy alámerüljenek meg. Tehát ott közben játszadozott velük, és kis trükköket alkalmazott. És elmeséli, hogy amikor már eltelt jó pár év, és ez az első generáció felnövekedett, akkor már ezekkel a nagyobbakkal együtt mentek ugyanígy fürdeni, vitték a kisebbeket, és ahogy odaértek a folyóhoz, neki el kellett valamiért szaladnia. És ahelyett, hogy megvárták volna, a nagyobbak elkezdték a kisebbeket így fürdetni. És mire visszaért, azt látta, hogy a nagyobbak ugyanúgy játszanak a kicsikkel, mint ahogy ő annak idején, és ugyanazokat a kis trükköket, mókákat csinálják, mint annak idején ő. És elmeséli, hogy akkor leült egy fa tövébe, és azt mondta, na, hát nagy tata lettem. Milyen szép ez egy cölibátusban élő ember szájából. De így van, nagy tata lett. Mert beálltak az ő munkájába, és elkezdték azt csinálni, amit ő kezdett el. És gyönyörködve nézte őket Böjte Csaba. Az Isten ugyanígy gyönyörködve néz ránk, amikor továbbadjuk az ő munkáját, az áldást, amiről az egész üttörténet szól, amikor mások határait kiszélesítjük és jót mondunk. És ennek az ellentéte az, amiről a következő vers beszél, hogy viszont az Úr arca elfordul a gonosz cselekvőktől. Hogyha valaki nem az áldásban, hanem az átokban vesz részt, az átkozódásban, a gyalázkodásban, az nem az Isten útján jár. Nagyon jó kis, és fontos erre figyelünk nekünk magyaroknak, hogy annyira szeretünk rosszakat mondani másokról, akkor is, hogyha azok a politikusaink. Miért beszélünk annyi gyalázkodást? Miért mondunk annyira rosszakat olyanokról, akik nincsenek ott? Fölhívom a figyelmet, hogy az első ember, vagyis az első lény, aki másról rosszat mond a Bibliában, az a sátán. Ő mondja azt Ádáméknak, hogy az Isten az biztos csak azért tiltotta el őket a jó és rossz tudásának fájától, mert attól fél, hogy majd a trónjára törnek. Az Isten az jót mondott. Látta, hogy az, amit teremtett, az jó. Figyeljünk arra is, ahogy gyalászkodunk, vagy másokról rosszat mondunk. Milyen gyakran arról beszélünk, hogy ő kicsinyes, korlátolt, szűkmarkú vagy zsugori. Na, szegényke. A szavainkból is látszik az, hogy ilyenkor lecsökkentjük a másik embernek a határait, beszűkítjük, azt mondjuk, hogy aj, ez egy ilyen korlátolt, ez egy ilyen szűkmarkú, ez egy ilyen kicsinyes valaki, és úgy beszélünk róla, mintha kisebbek lennének a határai. És a szavainkkal átkot szórunk rá. Szörnyű eset volt, szemtanúja voltam most egy nem olyan régen valakivel együtt voltam, és ez a valaki szóváltásba került egy másik személlyel, és azt vágta oda neki az egyik a másik, hogy te senki. Tehát amikor már annyira lecsökkentjük a másiknak a határait, hogy már a nullára redukáljuk, és azt mondjuk, hogy te nem csak hogy egy kicsinyes, egy kisszerű ember, vagy te egy semmi vagy. Hogyha így beszélünk másokról, ezt tesszük másokkal, akkor nem az Isten útján járunk. A másik Istentől kapott szabadságát vesszük el. Kevesebbé tesszük őt, mint ami. És ez az Isten ellen van. Az Úr a gonosz cselekvők ellen fordul. Azt írja Pál Péter. Na igen, de azért mégis nehéz, hogyha az emberre gyalázkodást szórnak, vagy ha az embernek azt mondják, hogy te senki. Hogyha az én határaimat akarják beszűkíteni, hogy lehetne arra nem ugyanígy reagálni? Ez a negyedik dolog, amit szeretnék mondani, hogy a gyalázkodást hogy oldja ki az áldás. Ugyanis ez a fiatal ember, akivel ott voltam, és akinek ezt mondták, hogy te senki, ő is úgy reagált, mint ahogy természetesen bennünk van. Egy eloldalgott onnan, de utána hosszú percekkel, majdnem fél órán keresztül nekem azt magyarázta, hogy nem ő a senki, hanem ő. Az a senki. Mert az csak ilyen meg ilyen beosztásban dolgozik, és az egy senki, és ott voltunk, hogy most van két ember, és mindenki a másikat leredukálta nullára. És nem egyenlítődött ki semmi, nem arról van szó, hogy te is mondtad nekem, hogy senki, én is neked, most akkor kvittek vagyunk, nem, mind a kettő kevesebb lett. Ez a szörnyű az átokban, ez a szörnyű a gyalázkodásban, hogy a gyalázkodás nem oltja ki a gyalázkodás, és az átkot nem oltja ki az átok. Attól nem múlik el a szűkség, hogy még hozzáteszek, még kisebbé teszem. Elgondolkodtam azon, hogy vajon miért van az, hogy ez a fiú így tudott csak reagálni, és azt mondta, hogy nem én vagyok a senki, hanem te. Valószínűleg azért, mert az ő határai se voltak szélesek, és elhitte, hogy tényleg csak egy senki. És hogy igaz ez, amit a fejéhez vágtak. De hát, hogy lenne ez igaz? Hogyha elhitte volna, hogy neki nagy feladata van, neki nagy tere van, és nem igaz ez, hogy ő csak egy nulla, akkor nem sértődött volna meg, és nem vágta volna ugyanezt vissza. Kicsit úgy, mint amikor kamaszkoromban eljártunk moziba néha a testvéremmel, meg az ő barátaival, és ezek mind ilyen kosaras, nagy darab fickók voltak, és hát ugye úgy ültek be a moziba, hogy mindenki ilyen szétterpesztett lábbal. Ugye minden jobban kifejezve, hogy ő mennyire nagy kosaras, és mennyire nagy fiúk. És én meg ott kisebb is voltam, meg én nem is akartam ezt annyira kifejezni, és kettő közé így bekerültem, akkor én így néztem végig a filmet, ők pedig mind így voltak. Nyilván, mert nekem se volt sok helyem, ezért nem örültem neki, hogy ők is így be akarják szűkíteni a teremet. De hogyha egy mezőn lettünk volna, ahol végtelen tér áll rendelkezésünkre, engem annyira nem zavart volna, hogy ő most itt hogyan nyújtózik, meg hogy terpeszkedik el, mert egy picit odébb megyek és kész. Rengeteg helyem van. Elég nekünk ez az óriási mező. Péter arról beszél, hogy mindenkinek rengeteg helye van. Hogy óriási örökségünk van. Hogy valami hatalmas örökséget kaptunk, földeket, mezőket, ami azt jelenti, hogy nem kell félnünk attól, hogy mások beszűkítenek bennünket, mert végtelen tér áll a rendelkezésünkre. És ez az örökség, ez a Krisztus szeretete. Így mondja ezt Pál mondja a római levél első 8. részének az első 2 versében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Azt mondja Pál, ugyanúgy, mint Péter, nincs mitől félnetek. Ne féljetek attól, hogy más mit mond rátok, vagy hogy akar titeket beszűkíteni. Ne féljetek a mások átkától. Ne féljetek a más gyalázkodásától, hiszen annyi teretek van, amennyit csak akartok. Nincs kárhoztató ítélet ellenetek. Mit számít az, hogyha valaki azt mondja, hogy te egy senki vagy? Hát egy picit odébb mész, és azt mondod, hogy ne haragudj, nem vagyok senki. A Krisztus gyermeke vagyok. És az ahelyett, hogy azt mondom, hogy nem, te vagy a senki. Mondom, hogy a Krisztus meghalt értem, ennyi terem van. Bármit mondhatsz, inkább hagyjuk, gyere át te is erre a nagy térre. Vagy hogyha valaki azt mondja, hogy gazember vagy, mint amit az előbb is említettem, azt az ismerősömet, aki magára mondta, hogy gazember. Ez dehogy is vagy, lehet, hogy az voltál. De a Krisztus megbocsátott neked, meghalt érted, új lappal kezdhetsz. Nem gazember vagy, hanem megtisztított szent vagy. Vagy valaki azt mondja, hogy te csak egy teher vagy itt a nyakamon. Azt mondanám neki, nem hinném. Engem az Isten arra hívott el, hogy áldás legyek ott, ahol vagyok. Elhívott, hogy részt vegyek az ő nagy tervében, amit a világ kezdetétől fogva a végéig végrehajt. És abban van nekem szerepem. Ott, ahol most lakok, azok között, akikkel élek, nekem feladatom van, hogy áldás legyek. Nem hinném, hogy teher vagyok, kedves barátom. Vagy valaki a fejemhez vághatná, hogy csóró vagyok, szegény vagyok. Nem hinném, lehet, hogy úgy látod, de nekem örökségem van. Olyan örökségem, amit senki nem vehet el. És a te kis pénzed, ami lehet, hogy most többnek tűnik, mint az enyém, az el fog múlni. És ennyi pici se lesz a következő világban. De az, ami nekem van, az végtelen. Mert a Krisztus öröksége van velem. Így tudunk csak a gyalázkodásra áldással felelni. Hogyha annyira biztosak vagyunk benne, hogy már meg vagyunk áldva. Nem hagyjuk, hogy elbizonytalanítsanak bennünket. Nem hagyjuk, hogy beszűkítsenek bennünket. Mert tudjuk, hogy végtelen nagy örökségünk van. És akkor így tudunk behívni másokat is erre. Hagyjuk ezt a kis vitát. Hagyd el te is a magad kis önbizalmát, magad kis gazdagságát, a magad önigazolásait, és gyere át ide, erre a végtelen nagy mezőre, ami a Krisztus keresztjének és megváltásának a mezeje. Ez az áldás, és az átok közötti különbség. Így tudunk csak áldássá válni, hogyha mi is átéljük ezt. Így hát azt javaslom, kezdjük magunkon. Nézzünk bele magunkba. Elhiszed-e, hogy az Isten megáll téged? Elhiszed-e, hogy az Isten jót mond rólad? Elhiszed-e, hogy nincs kárhoztató ítélet a Jézus miatt ellened? Elhiszed-e, hogy szélesek a határok? Akkor leszel áldás, és akkor fogsz örülni az életnek. Így legyen. Amen.